Kegyelem nektek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Ézsaiás proféta könyvéből, a 65. fejezetből, a 17-től a 25. versig. Isten mondja, mert én új jeget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él. Sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is 100 éves korban hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük. Szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakék benne. Nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek. Mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányjal együtt legel, a oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Feleljünk Isten igére imádsággal. Áldunk, édesatyánk, a mai meghívásodért. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük a vigasztaló igéket, a reményt adó igéket. Köszönjük, hogy bármilyen sebekkel, bajokkal, gondokkal, krízissel jövünk hozzád. Te neked van hatalmad fölemelni minket, van hatalmad megvigasztalni, van hatalmad helyreállítani. Köszönjük, hogy te gondoskodó Isten vagy. Urunk, olyan sok sebből vérzik a nemzetünk is, olyan sok seb van a családjainkon is. Urunk, a te kegyelmedet kérjük, hogy népünket is, családjainkat is, minden itt levő és távol levő szemét a te szent lelked által gyógyíts, szabadíts meg, hogy tudjunk a te dicsőítő, örömteli néped lenni. Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk most a bűneinket, szeretnénk ezeket letenni, szeretnénk megbánni és megtagadni azokat. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy az elmúlt héten is olyan sok mindenben méltatlanul viseltük magunkat. Bocsáss meg az elhamarkodott szavainkat. Bocsáss meg a nélküled végrehajtott tetteinket. Bocsáss meg méltatlan indulatainkat. Legfőképpen bocsáss meg azért, hogy a gyengébbeket, akiket ránk bízszál, ő ellenük is vétkeztünk. Bocsáss meg nekünk szülőknek, gyermekeink elleni vétkeink miatt. Bocsáss meg nekünk gyermekeknek, amennyiben mi vétkeztünk a szülők ellen. Kérünk, Urunk, hogy te állíts helyre a kapcsolatainkat, te veled és egymással. Köszönjük, Urunk, hogy igéd szerint te hű vagy és igaz, hogy megbocsátod mindenkinek a bűnét, aki hozzád fordul bűnbánattal. És Urunk, eléd hozzuk a bánatunkat, a gyászunkat is, most különösen egy családért könyörgünk, hogy adj nekik kegyelmet, adj nekik a feltámadásnak a reménységét, és add, hogy mindaz a seb, mindaz a gyász, ami most érte őket, te benned hadd teljék meg mégis azokkal a kincsekkel, amiket az elhunyt szerettüktől kaptak. Kérünk, hogy támogasd őket, és adj nekik kegyelmet, szeretetet, dicsőséget, reménységet, és hitette benned. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, és segítsd a ige hallgatóit, hogy befogadhassanak téged, és kérünk téged, hogy szent lelkeddel áld meg Tibort, aki most az igével szolgál közöttünk, és áld meg minden gyermekek között szolgáló munkásodat is, hogy a gyermekeink is nekik való táplálékot kapjanak. Téged áldunk, magasztalunk, várunk Szentlélek Úristen. Amen.
A mi Isten tiszteletünk, ígére figyelésünk jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten szavát, ahogyan most a rómabeliekhez írott levél 8. fejezetéből olvassuk a 18. verssel kezdődő részt egészen a 27. versig. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közbe a megszenteltekért. Amen. Szinte már nem is kell mondani, mert akik szoktak jönni hétről hétre már jó néhány hete, tudják, hogy elsősorban most olyan igéket veszünk sorba, amik azzal kapcsolatosak, hogy Isten hogyan is állít helyre, hogy Isten hogyan gyógyít. És sokat beszéltünk az elmúlt hetek során azzal kapcsolatban, hogy hát van nyomorúság az életünkben, vannak betegségek, és aztán azzal a reménységgel vagyunk itt hétről hétre Isten színe előtt, hogy ez ő előtte nincs elrejtve, hanem tud róla. És valamilyen szava is van mindehez. Most engedjék meg a testvérek, hogy kicsit közelebbről kapcsolódjak közvetlenül a múlt héthez, amikor arról beszéltünk, hogy kapcsolat van az Istentől való távolság és a mi egészségünk között. Akkor a Jelenések könyve Laodicea beliekhez írott levele kapcsán beszéltünk erről, hogy az ember életének a legfőbb baja az Istentől való távolság. Ugye ott volt a két szomszédos várostól pont annyira távol eső Laodicea, hogy a gyógyvíz már nem volt meleg, az ivóvíz nem volt hideg, hanem csak langyos volt. Semmire nem jó kiköpni való. És arról beszéltünk, hogy a mi életünknek is a legnagyobb nehézsége tulajdonképpen az édenkerti bűneset óta az Istentől való távolság. És most szeretnénk ezt látni egy kicsit kibővítve is, hogy nem csak a mi életünknek a nyomorúsága ez, hanem ebben a nyomorúságban osztozik velünk az egész teremtett világ is. A romlás nem csak bennünk fedezhető fel, bár bennünk is nem kell sokáig kutakodni, még találunk egy fájó pontot, vagy egy beteg testrészt, de osztozik ebben az egész teremtett világ mi velünk is. És erről mostanában nagyon sokat hallhatunk. Nem szeretnék területes témáknál maradni, de mindenképpen, amikor híreket hallgatunk, amikor csak nyitott szemmel látunk a világban, akkor nem tudunk elmenni azok mellett, az aggasztó hírek mellett, amelyek körbevesznek bennünket. Hallunk az egyre növekvő vízhiányról, hallunk arról vészjósló híreket, hogy hogy a század közepére, végére a Földnek a nagy része sivatagossá válhat, és amikor az ember szeretné egy kicsit kiszellőztetni a fejét, és azt mondja, hogy na, ruccanjunk ki a valóságból, és tereljük el a figyelmünket, szórakozzunk csak, akkor beülünk egy mozifilmre, vagy bekapcsoljuk a tévét, és miről szólnak a mozifilmek. Hát egyre több filmben visszatérő elem, hogy különféle apokaliptikus állapotok között játszódnak az események, és a filmeknek a hősei menekülnek, mentik az életüket, mindenféle lezüllött hordák elől menekülve, akik élősködnek a megmaradt sovány emberiség csekély forrásain, és egy anarhiába süllyedt világot ábrázolnak. Hát micsoda szórakozás. Már a szórakozásban sem lehet kilépni a valóság árnyából. És hogyha az ember csak böngészik az interneten, akkor is rengeteg olyan cikkel, videóval találkozik, amelyek próbálnak mindenféle vészjósló jövőt, talán vészharanghongatása miatt is, vagy csak az izgalomból előrevetíteni. Mi lesz velünk? Mi történik ezzel a Földdel? Képzeljük el, néhány évtized múlva milyen állapotok lesznek majd itt. És persze az embernek elszorul a szíve, hogyha belegondol abba, hogy hát ha még én is megérem, de jobb az, hogyha nem én érem meg, hanem a gyermekeim. Úgyhogy egy idő után az ember fölveti ezt a gondolatot is, és ezzel is egyre gyakrabban találkozunk, hogy milyen kilépési lehetőségek vannak. Nemrég az internetes keresgéléseim során újra és újra szembe jött ez a videó velem, hogy hova menjünk, hogyha a Föld meghal. És az ember elkezd gondolkodni rajta, hogy milyen lehetőségeink vannak, hova tudunk menni, milyen távol van a következő élhető bolygó, amelyet esetleg meghódíthatunk, hogyan fogjuk azt majd ott élhetővé tenni. Hát, kedves testvérek, el kell, hogy mondjuk, hogy baj van, ezt látjuk. Érezzük a testünkben, és látjuk a környezetünkben. Úgyhogy hát az a címe ennek az ige hirdetésnek most, hogy sóhajtozás és fiúság. És ez az első része a sóhajtozás. Nem is nagyon kell ezt magyarázni, hogy mindannyiunkat érint a sóhajtozás. Azt mondják, hogy a sóhajtozás az nagyon egészséges. Az ember mély levegőt vesz, kitágul a tüdeje, és ahogy kiengedi, akkor nagyon sok feszültség távozik. Milyen jó. Milyen jó, hogyha ezáltal egy kicsit könnyíthetünk a szívünkön. A rossz hír csak az, hogy akármennyit sóhajtozunk is, a valóság nem változik tőle. Sóhajtozásra érdemes a mi helyzetünk. És igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nincs is különbség ember és ember között. Sóhajtozhat a hívő ember, de sóhajtozik a nem hívő ember is. Sőt, most ezen a mostani istentiszteleten ezt is fogjuk látni, hogy sóhajtozik velünk együtt az egész teremtett világ is. Nem szeretnék csak a természeti képeknél megmaradni, de mindenképpen tanulságos, és az elmúlt időben ez is visszatérő élményem volt, amikor különféle állatoknak a nehéz helyzetbe jutásával, szenvedésével találkoztam. Egész korai emlékem, hogy az állatkertbe sétálva a vízilovat megcsodálva, egy kis tabló fogadott a parton, egy műanyag labdával és egy cikkel, ami leírja, hogy süsű az előző vízoló azért pusztult el, mert egy műanyag labdát lenyelt. Az ember bűne miatt ott van a veszteség. A családdal sétálva egy-két évvel ezelőtt nagyon drámai felfedezést tettünk, találtunk egy egész kicsi kölyök sündisznót. És első pillanatban nagyon megörültünk neki a gyerekekkel, a következő pillanatban jött a nagy fordulat, hogy nem egy örömteli találkozás volt ez, hanem hát bizony egy szenvedésnek vagyunk a tanúi, mert a sündisznó valamikor még kisebb kölyök korában egy eldobott pezsgős dugó dróthálóba akadt, és valahogy nem tudott kikeveredni belőle. És ahogy telt múlt az idő, az állat nőtt, És hát a háló nem tudott tágulni, úgyhogy belenőtt ebbe a drótba, úgyhogy először csak kitöltötte teljesen. Amikor pedig már nem fért bele, akkor hát nőtt tovább a sündisznó is, a drót egyenesen belevágott az állatnak a bőrébe, a húsába, belenőtt kiváltatlanul. Úgyhogy hát elég tragikus volt, feleségem próbálta őt orvosként menteni, akkor még nem volt ismerősünk a gyülekezetben elérhető nagyon ügyes állatorvos, hát ő barkácsolt, de nem sikerült megmenteni az állatot. Olvastam egy cikket nem is olyan régen, hogy ugye mi sokat szenvedünk a különféle betegségektől, de nem is gondolunk bele sokszor, hogy nem csak mi szenvedünk gyógyíthatatlan betegségektől, hanem hát az ózonlyuk miatti káros sugárzásokkal kapcsolatban említette a cikk, az Antarktisz élővilágának a jelentős része daganatos betegségekkel küzd. És most egy 2016-os cikket olvastam, és ígérem, most már ez lesz az utolsó a borzalmakból, hogy a fukushimai szerencsétlenségnek a következményeit vizsgálva említi meg a cikk, hogy hát még mindig kering a radioaktív anyag sokkal nagyobb mértékben, mint azt eredetileg számolták az óceánban, és mérgezi, pusztítja az óceánnak az élővilágát, és egészen hátborzongató képek kapcsolódtak a cikkhez, daganatos betegségekkel küzdő állatok, teknősök, delfinek, halak, és hát a cikk egyenesen azt mondja, hogy ma már tudjuk, hogy a helyzet katasztrofális, jóformán az egész csendes óceáni térség a kihalás szélén van. A vízben élő állatok nagy része kimúlt, vagy súlyosan beteg, esetleg mutálódott. Nem túlzás állítani, hogy a csendes óceán kihalt, mondja a cikk. A benne élővilág 90%-a kipusztult a szennyeződés és a vízben keringő radioaktív izotópok miatt. A megmaradt állatok jó része pedig súlyosan beteg. Nem kell hozzá sok idő, és szigorúan tilos lesz a csendes óceánból származó halakat fogyasztani. Emberek millióinak a megélhetése válhat kérdésessé, hiszen hatalmas iparágak épültek a halászat ebben a térségben. Idővel pedig a szennyeződés távoli tengerekben is megjelenhet. Nem tudom ellenőrizni ennek a cikknek a hitelességét. Mindenesetre azt gondolom, ha csak a fele igaz, már az is borzasztó. Sóhajtozunk. Megdöbbentő ezzel szembesülni, hogy itt élünk egy világban, amit Isten megteremtett, és a teremtés végén, amikor körbenézett, akkor azt mondta, hogy ez jó. Minden, amit teremtett, íme igen jó. És aztán utána jön ez a kozmikus tragédia, az embernek a bűnbeesése, amelyre hajlamosak vagyunk így tekinteni, csak hogy hát igen, Ádám és Éva elrontották, és milyen rossz nekünk, hogy mennyivel nehezebb a dolgunk. És abba ritkán gondolunk bele, hogy nem csak nekünk nehéz, hanem onnantól kezdve az egész teremtett világ sóhajtozik. És azt hiszem, hogy lassan-lassan eljutunk arra a pontra, amikor ez a sóhajtozás egészen kétségbeesett sóhajtozássá válik. El kell, hogy mondjuk tehát azt, hogy itt élünk ebben a világban, és ahogyan Pál apostol fogalmaz, úgy élünk itt, hogy a romlásnak vagyunk alávetve. És újra mondom, hogy ez érint bennünket, testileg, lelkileg, és érinti ezt az egész teremtett világot velünk együtt. Hát ki a hibás? Most itt nem Ádámot és Évát szeretném vádolni. Nem is az a kérdés, hogy hogyan jutottunk ide, vagy hogyan lehetett volna inkább elkerülni. Talán nem is jó az a kérdés, hogy ki a hibás. Miért vagyunk ebben az állapotban? Az egyik felét tudjuk. Igen, megtörtént a bűneset. Tudjuk, hogy Isten figyelmeztetett. Tudjuk azt, hogy ez lett a következménye. Elkerülhetetlen volt. De vajon miért van a romlás alatt ez a világ? Hát nagyon sok mindenki azt mondja, hogy ezt hozta a sors. Valaki egész szlengesen talán azt mondja, ez dobta a gép. Egy ilyen világban élünk. Valaki, aki már esetleg számol a láthatatlan világnak a létezésével, azt mondja, hogy hát az ördög. Az ördög tönkretette ezt a helyet. Lám a kísértés, lám a bűneset, jól rászedte őket, és most pedig büntet bennünket. Hadd mondjam azonban, testvérek, hogy nem lehet a sorsra fogni, nem lehet az ördögöt sejteni mögötte, bár kétségtelen neki is része van benne. Hadd mondjam azt, ami elsőként talán furcsa hangzik, de mégis én azt gondolom, van benne valami bíztató, hogy nem Isten tudta nélkül történt mindez. Miért vagyunk romlásnak alávetve? Így fogalmaz Pál apostol, hogy ez a világ romlásnak van alávetve, mégpedig ez a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Az őstörténetek során olvassuk ezt, amikor Isten a bűneset után azt mondja, hogy ne maradjon lelkem örökké az emberben. Legyen az ember életének az ideje 120 esztendő. Amikor a 120-as számot halljuk, akkor hát mi csak ámulunk, és fogjuk a fejünket, hogy nem is kapargatjuk a 120-nak még a környékét se. Meg is elégednénk a 120-szal. De akkor, amikor Isten az embert egy örökké valóságra teremtette, akkor a 120 is egy óriási csapás. És azóta, hát hol vagyunk már a 120-tól is. Mindenesetre az világos, hogy az, hogy romlás alá van rekesztve ez a világ mindenség, benne a mi életünk, a testünk, a természet, hogy hordozzuk magunkon továbbra is a bűnnek a következményét, nem az Isten tudta nélkül történik, hanem Pál apostol egyenesen azt mondja, hogy hát azáltal vettetett romlandóság, hiába valóság alá, aki ezt alávetette. És tudjuk azt, hogy hát Isten volt ez, aki megmondta, hogy ez így lesz. És halljuk az ítéletet, amikor elmondja, hogy hogyan romlik meg az ember bűne miatt a föld, hogy hogyan romlik meg az embernek a természete, az egészsége, a munka, hogyan lesz fárasztóvá. Olvassuk azt, hogy a föld hogyan fog tövist és bogáncskórót teremni. Első ránézése olyan, mintha hát Istent vádolhatnánk ezért. Ha ez a gondolat megfogalmazódna bennünk, akkor gyorsan vessünk véget neki, mert nem Isten követte el a bűnt. Mindenesetre az, hogy Isten kezéből jön, azt gondolom egy nagyon nagy fegyvertény, hogy ezt kimondhatjuk, hogy ezt tudhatjuk. Romlandóságnak vagyunk alávetve, de ez azt is jelenti, hogy nem vagyunk magunkra hagyva benne. Isten kezéből jön, és Isten kezében vagyunk. Ha pedig ez igaz, akkor ez azzal a reménységgel kecsegtet bennünket, hogy a mérték is Isten kezében van, és pontosan tudja, hogy mit és meddig kell elszenvednünk. Nem vagyunk magunkra hagyva benne. Hát ez a vigasztalásunk. De hadd mondjam azt, hogy azért van több is a vigasztalásból. Már maga Pál apostol is hozzáteszi ezt. Azt mondja, hogy a teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, és rögtön folytatja a gondolatmenetet, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgálatából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. És bevezeti ezt a gondolatot, hogy fiúság. Várjuk a fiúságot. A továbbiakban erről szeretnék beszélni, mit is jelent a fiúság ennek az összefüggésében, hogy itt élünk egy Istentől elszakadt, romlandóság alá rekesztett, tönkremenő, széthulló földben, egy tönkremenő, széthulló testben. Várjuk a fiúságot. Legelőször is hadd húzzam ezt nagyon határozottan alá, hogy van fiúság. A Szentírásnak a legfontosabb örömhíre a számunkra ez, hogy a fiúság meg van szerezve. Amikor Jézus itt élt a földön, és ugye jól dokumentált az a 3 év, ameddig ő a munkáját végzi, nagyon kulcsfontosságúak azok a beszámolók, amelyek Jézus imádságairól szólnak. Ahogyan ő az atyával együtt él, ahogyan az atyával beszél, az abba megszólítás a leggyakoribb. Édesapa. Meghitt bensőséges kapcsolat, egy egészen őszinte közvetlenség az atya és a fiú között. És csodáljuk azt, hogy milyen fantasztikus lehet a mindenható Istent így megszólítani. Milyen fantasztikus lehet ilyen kapcsolatban lenni az élő Istennel. De aztán, ahogy olvasunk tovább a Szentírást, látjuk, hogy ebbe a kapcsolatba kapunk meghívást. Ebbe hívogat bennünket. Azt mondja, hogy nem csak Jézusé ennek a kiváltsága, hanem azt mondja, hogy mi is kaptuk a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk Abbá, Atya. Pontosan ebben a római levélnek ebben a fejezetében olvasuk ezt is. Tehát ebbe a bensőséges kapcsolatba kapunk meghívást, de nem csak meghívást, hanem örök jogot is. Nem csak megtűrtek, hanem örökösök lehetünk. Van fiúság. A kereszt erről szól. Van bocsánat. Az ember vétkezett, jön a romlás, jönne az örök romlás, az örök kárhozat. De van megváltás. Van fiúság. Ott a kereszt miatt. És hogyha van fiúság, akkor hadd beszéljek továbbá két aspektusáról ennek. Egyszerre van jelen a már igen, és a még nem a fiúságban. Beszélhetünk arról, hogy a fiúság már most a miénk. Figyeljük meg az igeidőket ebben a következő két igeversben. Megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békesség szolgálatát. Megbékéltetett, és nekünk adta. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy újra féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Valahogy, amikor az Istennel való kapcsolat helyreállásáról gondolkodunk, az üdvösségről gondolkodunk, akkor mindig ilyen jövő idejű mondatokban gondolkodunk. Majd, ha Isten megkönnyörül rajtunk, akkor ez lesz, vagy az lesz. Majd akkor kapjuk talán a bocsánatot annál a bizonyos találkozásnál, amikor megállunk előtte. Aztán majd utána, hogyha van egy következő élet, akkor abban majd Isten biztos helyreállít bennünket. Majd akkor biztos békességben lesz velünk. Majd akkor biztos kapjuk az ő ajándékait. De amikor ezeket az igéket olvassuk, amelyek erről az időről beszélnek, akkor azt látjuk, hogy múlt idő és jelen idő. Jövő időnek nyoma sincs. Megbékéltetett minket. Nekünk adta a békesség szolgálatát. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hanem a fiúság lelkét. És már most kiáltjuk, hogy Abbá, Atya, édesatyám. Van fiúság tehát. Jézus megszerezte nekünk a fiúságot. Nem kell más tenni, mint hinni, hittel elfogadni. Istenem, ha adod ezt az ajándékot, akkor add, hogy az enyém is legyen. És hadd mondjam azt, hogy nagyon sok esetben ez már maga a gyógyulás is. Hogyha a fiúság tény az életemben, akkor ez védelem a félelemtől, a szorongástól, a bűnbánattól, az elveszettségtől. És mindezek helyett elmondhatom azt, hogy van a számomra bűnbocsánat, hogy fiú vagyok, szeretett gyermek, nem árva, nem utcagyerek, hanem valaki, olyan valaki, akit szeretnek, akire gondot viselnek, aki tartozik valahova, akit számon tartanak, ismernek, és örökségnek a várományosa. Hát sokszor ez már maga a gyógyulás. A testi bajainknak nagyon nagy része, elmondja az orvostudomány, hogy pszichoszomatikus eredetű. És ugye a múlt héten is erről beszélgettünk. Távolság az Istentől, az megbetegít. Beteg a lélek, és ennek következménye az, hogy beteg lesz a test is. De hogyha fiú vagyok, ha örökbefogadott gyermeke vagyok az Atyának Jézus által, akkor nagyon sokszor ez már maga a gyógyulás. A lelki gyógyulás, és ez kihatással van a testre is. Ez ahhoz tartozik, hogy mi az, ami már a miénk. A fiúságnak ez a része már a miénk. Jézus egyszer mindenkorra megszerezte, azt mondja, elvégeztetett. De a teremtettség is kap ebből. Azt olvassuk Pálnál, hogy a teremtettség várja az Isten fiainak a megjelenését. És ez ki is jelöli a mi mandátumunkat is. Kicsit visszavezet bennünket Isten az Édenkertbe, amikor azt mondta, hogy műveljed és őrizzed, uralkodjál rajta. És számunkra ez az uralkodás ez egy félelmetes gondolat, mert nagyon sok negatív tapasztalatunk van vele kapcsolatban. De ott akkor az Édenkertben semmi negatívum nem volt vele. Legyél gazdája, ennyit mondott vele Isten. És kedves testvérek, hogyha én fiú vagyok, hogyha Isten megváltott gyermeke lettem, akkor újra kapom ezt a mandátumot. Kapná az ember egyébként is, de előtte valahogy nincsen rá nyitott szemünk, meg fülünk. De amikor ezt olvassuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor értsük magunkat megszólítva, érezzük magunkat megszólítva. Mert ez a világ, ez gazdára vár. És az Isten fiainak a megjelenése egyfajta üdítő jelenlét ebben a világban. Úgyhogy itt a helye annak, hogy valóban gazdái legyünk annak, amit az Isten ránk bízott. Valószínűleg a többség nem így gondolkodik. Valószínűleg a többség nem is fog így gondolkodni. De mi mindenképpen ezt a mandátumot kaptuk Istentől. Gazdának lenni, uralkodni rajta. Valószínűleg a gyáraknak a széndioxid kibocsátása nincs a kezünkben. A folyókba ömlő szennyvíznek az adagolása szintén nincs a kezünkben. Bárcsak Isten olyan pozícióba engedne többeket, akik ismerik őt, hogy jó döntések szülessenek, de azt gondolom, hogy nem húzhatjuk ki magunkat ezáltal, hogy hát úgyis annyi szennyezés van ebben a világban, úgyis annyi rossz dolog történik, mit számít az a pici, amit én tudok tenni? Kidobom én is a petpalackot a kukába. A teremtettség várja, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És ha megjelenünk, akkor ez egy üdítő jelenlét. És hát ez az üdítő jelenlét, ez azt gondolom, hogy jó illatú. Erre hív bennünket Isten, hogy terjesszük a Krisztusnak a jó illatát. Erre majd visszatérünk még később. És azt gondolom, hogy ragadós is lehet. Bárcsak Isten minél többeket meggyőzne erről, hogy mindenki a maga helyén tud azért valamit cselekedni. Felelősek vagyunk ránk bízottakért. És akkor eljön a helyreállás. Jogos a kérdés. Akkor visszafordulnak majd a folyamatok? Akkor majd begyógyul az ózonjuk? Talán erre az egyre azt mondják, hogy ez valamennyire regenerálódik. És a felmelegedés, és a szennyezések, és a többiek helyreállhat mindez? Hát testvérek, azt gondolom, ilyen szempontból emberileg nézve elég pesszimisták lehetünk. Míg az ember ember marad, addig sok jót tőle nem várhatunk. Az ember szíve valahogy ilyen, hogy amíg legalább ketten vannak a Földön, addig jó eséllyel versenyezni fognak egymással. És azt látjuk nagyban, amikor klímaegyezmények vannak, és vállalások, hogy hogyan fogjuk a kibocsátást csökkenteni, és aztán nem lehet lemaradni a versenyben. Valószínűleg, amíg két ember van a Földön, gyanús, hogy versenyezni fognak. Helyreállhat még ez? Hadd mondjam azt, hogy a fiúságnak van egy olyan aspektusa, ami a még nem. Már láttuk azt, hogy egy csomó minden már megvan abból, amit kaptunk, de sok minden vár még ránk. Van ennek személyes része. Eddig már a miénk Jézus áldozatáért a bocsánat, miénk az örökbefogadott állapot, hogy az Atyát megszólíthatjuk, már az ő szent lelke végzi bennünk a munkáját, és bennünk lakik, de hadd mondjam azt, hogy hát azért van tovább. Nem olvastuk már föl ezt a részt az ige folytatásából, de nagyon ide kívánkozik a 29. 30. vers, igazából 28-tól. Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ezt hívjuk úgy, hogy aranylánc. Hogy Isten elkezdi a munkát valakiben, kezdődik az örökbefogadással, és aztán utána folytatódik. Először az Isten azt mondja, hogy megmentem, aztán utána megcselekszi, aztán utána folytatódik tovább az Isten munkája, aminek az útja itt a Földön a megszentelődés, és aztán utána azt mondja, ez van a sor végén, hogy akikkel mindez megtörténik, azokat meg is dicsőítette. A fiúságnak a vége, a megdicsőítés. Tudjuk azt, hogy Isten dicsőséges. Az ember dicsőséges? Hát inkább dicstelen. De mégis ez a fiúságnak a velejárója, hogy akiket az Isten örökbe fogadott, akikben végzi a maga munkáját, a sor végén a megdicsőülés következik. Az Isten dicsőségében osztozhatunk. Istennek a terve, tehát a gyógyítás, a helyreállítás. Minden elromlott, nincsen olyan területe az életnek, se bennem, se körülöttem, amit a bűn ne érintett volna, de az Isten ezt meg akarja gyógyítani. Ezt meg akarja váltani. És hadd mondjam azt, hogy ez egy óriási nagy örömhír, hogy nem csak bennünket akar meggyógyítani, hanem itt ezt olvassuk, hogy a teremtett világ is azzal a reménységgel van alávetve, hogy van megváltás a számára. Hát ezt most még nem látjuk, de nem mondunk le a teremtett világról. A hív ember hajlamos úgy gondolkodni, hogy ez a világ megromlott, ez most már az ördögé. Majd egyszer talán az Istennél ott jobb lesz. De ezt hadd húzzam alá nagyon határozottan, hogy ez a világ továbbra sem az ördögé. Ebben a világban továbbra is Isten az Úr. És ebben a világban Istennek terve van. Nem mondunk le, tehát mi sem erről a világról. Nem húzhatjuk ki magunkat hívő emberekként se a társadalmi felelősségek alól, se a világnak az ápolása alól, mert Isten felelőssé tett bennünket. És ha nekünk már kinyílt a szemünk valamire, akkor kötelességünk azt nyitva tartani, és esetleg másoknak a szemét is kinyitni. Krisztus jó illatát terjesztjük. Mégis, hogyha az utolsó időkről szóló igéket olvasgatjuk a Szentírásba, azt látjuk, hogy jó illat ide, jó illat oda. Ez a világ nem úgy néz ki, mint hogyha ebben a jelenlegi formájában megmaradhatna, vagy megjavulhatna. Isten felelőssé tesz ebbe bennünket, de közben elmondja azt is, hogy ez a világ nem fog megjavulni. Hát akkor a megoldás mégis az evakuáció? Akkor építsünk űrhajót? Akkor hova menjünk? Kedves testvérek, Istennek van egy ilyen terve. Péter apostol így fogalmaz, hogy új eget és új földet várunk. És amikor ezt teszi, akkor leírja azt, hogy eljön majd az a pillanat, amikor ez a jelenlegi világ ebben a formájában nem áll fönn tovább, hanem Isten elemeire szedi, alkotó elemeire bontja, megtisztítja, és úgy rakja össze, hogy abban nem lesz helye a bűnnek, se a bűn következményeinek. Ézsaiás könyvében ezt olvastuk. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek. Senkinek se jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgattam. A farkas a bárányjal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Hát milyen ez a világ? Nehéz elképzelni. El tudunk képzelni egy világot, amikor egy nyári este során a szúnyog nem csíp? Hát nem tudom. Én nehezen. Nem is akarom ennek az ágait, bogait boncolgatni, mert nem tudjuk pontosan, hogy Isten hogy képzelte el. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az övéinek. Ami viszont ígéretként a kezünkben van, hogy nem egy felhőn ülve fogunk hárfázni egy örökké valóságon keresztül, hanem Isten új eget és új földet teremt. És hogy ez egy meggyógyított, újjáteremtett, tiszta, tökéletes és az ő jelenlétében élő világmindenség lesz. Ez a mi reménységünk. Hú, de messze van. Ezzel a gondolattal hadd fejezzem be, hogy akkor meddig sóhajtozunk? És hogy bírjuk a sóhajtozást? Mert lehet, hogy valamikor messze ott lesz majd egy ilyen, de attól még a betegség most fáj. Attól még a gyászban most maradtam magamra. Meddig tart a sóhajtozás? Hogy bírjuk addig a sóhajtozást? túléljük-e addig testileg, lelkileg? Az igénk választ ad erre. A válasz pedig ez szent lélekkel. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közbe a megszenteltekért. Összesen csak két szót szeretnék kiemelni ebből az Isten ígéreteiből. Két kifejezés, amit magyar nyelven is értünk, de az eredeti többet takar, a görög, segít a lélek. Itt azt a kifejezést használja, amit így lehetne átültetni magyarra, hogy együtt megfogni egy súlyos terhet, együtt cipelni. Két nappal ezelőtt az 5. emeletről kellett kanapét lehoznom. Hirtelen kiderült, hogy most van gyorsan lomtalanítás. Nagyon hirtelen senkitől nem tudtam segítséget kérni, és ott álltam az 5. emeleten, hogy ez most hogy fog lekerülni innen. Ez lehetetlen. És aztán utána találtam segítséget, hála Istennek a lomizókért, és az 5. emeletről lekerült a kanapé. Együtt megfogni a súlyos terhet, együtt cipelni. A lehetetlen lehetségessé válik. Milyen jó, hogyha nem egy elesett ember a segítőtársunk, hanem maga az Istennek a szent lelke. És a másik kifejezés, közben jár a szent lélek, ezt így ültethetnénk át, hogy hathatósan kiállni valaki mellett, könyörögve szót emelni valakiért. Nem vagyunk elrejtve az Isten elől. A nyomorúságnak, a romlandóságnak alávetve sem. Maga a szent lélek az, aki az Isten jelenlétében hathatósan kiáll mellettünk, könyörögve szót emel értünk. Hát az Isten tudja, hogy mi a léleknek a szándéka. Engedjük, hogy az Isten szent lelke vezessen bennünket. Legyen a gyógyulásra való vágyunk ő előtte, és legyenek az ima témáink ő előtte. Adja Isten, hogy legyenek olyan csendességeink, amikor úgy állunk az Isten előtt, amikor meg tudjuk kérdezni, hogy mit is kérjek magamnak, Istenem. Én nagyon bizonytalan vagyok benne. Mi az, ami nekem igazán jó lesz? Tudom, hogy amit számomra terveztél, az lesz jó. Vezess az imádságban is. Hadd kérjek a te akaratoddal megegyezőt. Hadd ne roncsam el. Ez a megmaradásunknak az útja, az Isten munkája. Engedjük közel magunkat újra az Úr Jézushoz. Engedjük, hogy átjárja a szívünket ennek az öröme, hogy fiú vagyok. És aztán pedig tanuljuk a vezettetést az imádságban és a forgolódásban is. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Amen. Imádkozzunk. Édesanyák, nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sokféle helyről, sokféle állapotból jövünk ide eléd. Ami közös bennünk az az, hogy az életünknek állandó eleme a sóhajtozás. Lehet, hogy most is úgy érkeztünk ide, hogy testi bajaink miatt sóhajtozunk. Elképzelhető, hogy úgy érkeztünk ide, hogy a bizonytalan jövő miatt sóhajtozunk. Vagy valaki miatt, aki a szívünknek nagyon kedves és elesett állapotban van, és fájdalomban nézzük, hogy a világgal együtt ő is a romlandóságnak van alávetve. Lehet, hogy úgy érkeztünk, hogy már megszomorodott a szívünk a gyásznak a vesztesége miatt. Úrunk, érezzük, hogy romlandóságnak vagyunk alávetve, és sóhajtozik a szívünk. És kérdezzük, és kutatjuk, hogy meddig. Úrunk, nagyon szeretnénk megnyugodni abban, hogy te tudod, hogy meddig. Hogy valahol a te jelenléted megvalósul ebben a romlandóság alárekesztettségben is. Hogy nem az ördög műve, hogy nem a szerencsétlenség, hanem valahol a te jelenléted is megvalósul ebben. hogy a te kezedből fogadhatjuk el a mostani romlandó állapotunkat is. Még akkor is, hogyha a bűnnek a következménye. Édesatyánk, áldjukat a bölcsességedet, hogy nem ebben a romlandó állapotban kell mégis halhatatlanul leírnunk az örökké valóságot. Áldunk téged azért, mert te ebből kiszabadítani szeretnél, mert te nem a romlott állapotot szeretnéd konzerválni, hanem szeretnéd egészen újjá teremteni ezt az egész világot és benne bennünket is. Urunk, most mégis imádkozunk azért, hogy valóban a te szent lelked vegyen körül bennünket, hogy valóban hadd tapasztaljuk meg azt, hogy a teher hordozásban mellénk áll a te lelked, és megfogja velünk, és együtt cipeljük. És áldunk téged, Úr Jézus, azért is, mert ígéretünk van arra nézve, hogy ez a teherhordozás nem tart örökké. Urunk, hozzuk most eléd azokat, akik tényleg nagyon érzik az erejüknek a végét. Imádkozunk értük, enyhülésért, gyógyulásért, reménységért, a te jelenlétednek a megtapasztalásáért. És imádkozunk ezért az egész tönkrement és széthulló világért is. Imádkozunk azért, hogy könyörülj meg rajtunk, és jelöld ki a mi helyünket benne. És mutasd meg azokat a területeket, azokat a feladatokat, ahol bennünket akarsz használni, ahol mi tudunk felüdíteni, és a te jó illatoddal téged képviselni. Valóban sóhajtozunk és várjuk a testünknek a megváltását is. Legyen tiéd a dicsőség azért, Urunk, mert a fiúságnak a nagy része, az oroszlán része már a miénk. Áldunk a lehetőségért, a kapcsolatért, és tőled várjuk a folytatást is. Az első felét megtetted, és nekünk adtad. Hisszük, hogy a folytatás is tőled jön. Legyen tiéd a dicsőség érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további áldott vasárnapot mindenkinek.